Bizonyára a bolondságaikban is kell valami komolyságnak lenni. Ki tudja, milyen dolga baja lehet a királlyal, okoskodának mások. De akármi legyen, urunkat ne hagyjuk.
A bálványozásig szerette a röghöz ragadt nép, hiszen nem verte élére a pénzt, se nem vitte elkártyázni Budapestre, mint a többi mágnások, hanem ő rájuk költötte, amilyen termett, még azt is, amilyen nem termett. Mert mikor az Isten nem áld, a zsidó mégiscsak áld. Bizony-bizony tele volt már szántva a telekkönyvi lapja barázdákkal. Ez alatt a várban az erődítési munkálatokat lázas sürgéssel vitték keresztül Forget uram tervei szerint, de amellett rendes medréből ki nem tért a napi élet. A fiatal Behen Ciki az előkóstoló címét és szerepét viselte, mind jobban megmelegedett az új otthonban. A szeretetre méltó kalandor lassanként be tudta venni a szíveket, ebéd és vacsora fölött oly szeretetre méltó volt szellemes ötleteivel, lebilincselő modorával, hogy a gróf akárhányszor felkiáltott: ez a fickó valóságos kincs! S különös elismerése fejében, piros pünkös napján kidevezte a Beskidről leszögdösött zsivány ezred tulajdonosának és vezérének. Az ezred elnevezés természetesen csak egy olyan szólam volt, mert éppen még 992 ember hiányzott az ezredhez, 8 szemen szedett gazemberből állt a létszám, akiket a vármegye mindenfelé köröztetett, de Forget uram szerint éppen alkalmasak lesznek az ágyúk esetleges elsütéséhez, mivel hogy ezek az údon hadi szörnyetegek sokkal veszélyesebbek azokra, akik elsütik, mint azokra, akikre rácéloznak. Az új ezred tulajdonos úgy élt Nedecen, mint a pók. De mivel mindinkább közeledett július elseje, s vele az 5000 forintos ráta, kezdte nem sokra nézni a szép karriert, amit csinált. Pedig ha így kedvez a szerencse, még táborszer nagyságig is fölvihette volna, mind szemtelenebb és vakmerőbb lett, utoljára már ő kezdte dirigálni István grófot, csipkette, szurkálta, bosszantotta. De az úgy tett vele, mint egy nagy kutya, ha valami apró dongó molesztálja, csendesen kitért előle.
Te voltak éppen nevetségessé teszed magadat, István, ezekkel a sületlen katonai komédiákkal. Hiába valóságokra pocséklod el az életedet.
A várúr lenézően, nyugodt fenséggel mosolygott, csak Shakespeare vághatna olyan arcot, ha azt mondanák neki: ne ronst hiába valóságra papírost.
No, szólt Pongrác István, és egy barackot nyomott a hálátlan kedvence fejére. Volt ebben a bolondban a nagy emberből, mint ahogy minden nagy emberben van valami a bolondból. Egy nap azonban új esemény adta magát elő. A gróf a kertjében sétált, és egy gyönyörű rózsát látott kinyílva az üvegházban. A kertész nagyra volt vele, magasztalta.
Arra való, hogy egy királyné keblén hervadjon el.
Pongrác bosszúsan morogta.
Hallgassok, Tondi! Hol vegyek én a te rúzsádnak egy királynét?
Van a környéken elég szép leány, ott van a Motesicki kisasszony,
jegyzi meg Pamutkai ezredes, aki szerette volna megházasítani urát a vagyonos kisasszonnyal.
Különb az, mint egy királyné.
Hát, küldjétek el neki, mit bánom én.
A tisztartó ezredes kapott a kicsikart parancson, rögtön lóra ültetett egy lovászt, és a rózsaszálat elküldte a szépséges Motesicki Erzsébetnek Bardoncára. A lovász visszatért, és csomagot hozott viszonzásul a grófnak. Erzsébet kisasszony elfogadta a rózsát, de visszaküldte a töviseit. Egy könyv volt a csomagban, a Cervantes Don Quixote de la Manchája. A lengyel, aki nem szerette volna, hogy a gróf megnősüljön, itt akart már ő meghalni, figyelmessé tette a dologra.
No, ez bizony céldás attól a gonosz leánytól, úgyis olyan, mint egy ördög.
Célzás? No, akkor elolvassuk.
S meghagyta a diáknak, hogy esténként ez lesz az olvasmány a családi krónika helyett. A könyv nagy hatást tett István grófra.
Olvasd! Olvasd!
Egész éjjel olvasta a diák. Reggel búskomoran szedte fel magára a ruháit, és kiment a várkertbe. A tavasz üdepompája ragyogott füveken, fákon, éppen akkor nyíltak az almafák, halványpiros virággal beborított galjaik csendesen ringatóztak a reggeli szélben. István gróf nekiesette kis asszonyites színű virágoknak, tépdelte lázasan, szorgalmasan, mint ahogy a hernyókat szokás leszedni, Egyszer csak ott termett Esztella a háta mögött markotányos ruhában, s gyöngéden nyájasan megszólítá. Mit csinál ön? István gróf összerezzent, aztán dúlt arccal felelte.
Azt, amit Heródes, ölöm ezeket az almacsecsemőket. Birkózom az Istennel, aki valamit elront, az az Istennel száperbe.
Jöjjön fel, feküdjék le, hallom, nem aludt az éjjel, azért olyan kedvetlen.
Nem vagyok én kedvetlen, hanem csak bolond. Mert lásd, Esztella, az okos ember a pondrót szedi le a fákról, hogy a gyümölcsben kárt ne csinálhasson. A pondró! Én pedig magát a gyümölcsöt tévdesem le virágkorában, hogy a pondrónak ne legyen mit ennie. A dolog majdnem egyre megy, igaz-e, Esztella? No, felelj hát, de okosan, mert ha nem pofon ütlek.
Végtelen keserűség dű ömlött el szavain. A hozzáintézett kérdésekre visszás feleleteket adott, s általában furcsán viselte magát. Pamutkai előtt olyasmit mondott, hogy fel fogja oszlatni a katonaságot. A káplán szemrehányást tett neki, hogy elmulasztotta a misét. Először történt 2 évtized óta.
Hát van Isten? Kérdé Tétova tekintettel.
Van,
felelte a káplán, kenett teljesen.
Látta!
Fölvett rá a gróf, és hátat fordított neki. A bárányszerid ember eddig is gyakran vált a húka eszével minden ok nélkül rabiátussá kötekedővé. De most még valami végtelen lehangoltság s megbánás járult ehhez. Ebéd előtt felült a Mókus nevű rőtsárga kancájára is ellovagolt Budeténybe a honvéd parancsnokhoz, aki felette nyájasan fogadta.
– Isten hozott, kedves rokon, mit hoztál?
– A békét. – Eljöttem neked megmondani, hogy a háborúból semmi sem lesz.
– Ugyan, de hát miért nem?
– Mert megszólnának miatta.
– Mióta lettél új skrupulózus? – Beállottam okos embernek.
És ezzel elrohant. Hasztalan kiáltozta utána a parancsnok.
István! István, gondold meg, mit csinálsz!
Éppen idejében ért haza az ebédhez, mely ma is úgy folyt le, mint mindig a szokott tóztokkal, a mozsárdúrogásokkal, csak Behenci kóstolgatta szórakozottabban az ételeket. Amint hivatal valami, megunja az ember. Aztán a sok kóstolgatásban egy idő óta másra támad kedve. Az Esztella piros duzzadt száját szerette volna egyszer megkóstolni. Hiszen nem lehet az nehéz dolog, de mégis vannak előzményei. Még arra a hitvány levesre is rá kell fújni előbb, csak azután viheti az ember a szájához. Károly úr elkezdte a 4.-5. pohár bor után az Esztella lábait nyomogatni az asztal alatt, míg a káplánnal az égitestekről diskurált, a kismedvéről, a medvéről, a sántakaszásról, a fiastyúkról. Esztella csak állt egy darabig, de aztán felpattant.
Ugyan, Behenci, hagyjon békén, mit nyomorgatja a lábamat? Szóljon nyíltan, ha valami baja van, akar valamit?
Vidám hahotta támadta váratlan szavakra, csak a káplán pirult el szemérmesen. Pamutkai a hasát fogta nevettében, a lengyel pedig felkúrjantott.
Hey, kópéj, kópéj!
És éppen meg akarta a feje búbját veregetni tréfásan, mikor egyszerre megfagyott benne a vér a csodálkozástól, látván, hogy a Behenci helyén, a mellette való hely, senki sem ül.
Jézus Mária!
Sikoltott fel Esztella, s halotti halaványság borította el még csak az iménti pajzán arcát. Ő vette észre legelőbb, hogy a föld megnyílott, s egy szempillanat nem sok, elnyelte zaj nélkül Behenci székestül, szalvétástól, mely a térdére volt terítve, még csak annyit se tudott mondani, hogy muk. Dermesztő hangulat támadt. A várúr homlokán vészjósló piros foltok ütődtek ki.
Így szoktak bánni a pongrácok azokkal,
mondá fagyosan, mogorván, mint egy magyarázatul,
akik a női szemérem ellen vétenek asztalunknál.
Egy darabig senki sem szakította meg a kínos csendet, melyet a meglepetés okozott, mert csak a várnagy ismerte az épület titka, és tudott az asztalon lévő gombról is, amelynek megnyomása mozgásba hozza a sűjjesztőt. Ó, ravasz kis Esztella, bizony! Nem igen volt az ő szemérme megsértve, nem is igen botránkozott meg